Kedves testvéreim, bizonyosan tételem alapígét az előbb hallott ige szakaszból olvasom, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levele 7. részéből, a 23. versből. Áron vétettetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, biztosan sokszor hallottunk már mi magunk is olyan sóhajokat, amelyek valahogy úgy szólnak, hogy nagyon szép dolog az, hogyha valaki templomba járhat, hogyha valaki a gyülekezeti alkalmakat látogathatja, nagyon szép dolog az, hogyha valaki ezen túl is még időt tud szakítani arra, hogy rendszeresen olvassa a Szentírást, hogy keresse a kapcsolatot olyanokkal, akik szintén vallásosak, vagy akik Jézusnak az útján járnak, Jézus követői. Nagyon szép dolog az, amit a kereszténységről tudni lehet, nagyon szép dolog az, amit a kereszténység a magyar történelemben és a magyar nép életében elvégzett, sok jót, nemzetmegtartó szerepe van, kultúra teremtő és terjesztő szerepe van. Szóval nagyon szép és jó dolog hívő keresztény embernek lenni, de hát, és itt jön a sóha igazából, nekem erre nincsen időm, nem tudok erre energiát fordítani, nekem nincs lehetőségem rá, olyanok a körülményeim, ezért tehát én irigylem azokat, akik hívő keresztények lehetnek, de valójában én mégsem vagyok az. Én többször hallottam ilyet, és lehet, hogy a jelenlévők is nem csak hallották ezt, hanem olykor mi magunk is elsóhajtottuk ezt, hogy de jó volna még inkább, még közelebb kerülne a gyülekezethez, az egyházhoz, még inkább Jézus követőjévé válni, és ez a sóhaj nem egyszer aztán átfordul, vagy eleve vádként fogalmazódik meg, hogy hát igen, mert a keresztény hit, keresztény tanítás, a keresztény életgyakorlat, a keresztény elvárások, azok valójában távol állnak a mindennapi élettől, távol állnak attól a valóságtól, amelyben élnünk kell a napjainkat, a munkánkat végeznünk, a család életünket élnünk, a szórakozásunkat megterveznünk. Egy szóval nem követhető, mert nem életszerű, mert nem a mindennapi életbe való a keresztény itt, hanem valamilyen emelkedett dolog, amelyről, ahogy az előbb már soroltuk, lehet azt mondani, hogy az jó és szép, meg talán szükséges is volna, de mivel távol áll a mindennapi, a valóságos élettől, ezért sokan fel is mentik magukat az arról, hogy ők Jézus követőivé lennének, hiszen azt meghagyják azoknak, akiknek erre idejük, energiájuk, lehetőségük van, ők pedig küszködnek a mindennapi életben. Ilyenkor aztán már nem is mindig az a folytatás, hogy irigyeljük azokat, akik hívők lehetnek, hanem másként, talán haraggal, talán ellenszemben tekintünk azokra, mondják, akik keresztények, hiszen hogy lehet az, hogy ők nem a gyakorlati életben élnek, hogy lehet az, hogy ők olyan ideákat hangoztatnak és próbálnak követni, amelyek nem hasznosak a mindennapi boldogulásban. Nem új keletű ez a gondolat és ez a gondolkodás és ez a vélemény, legyen akár sóhaj, akár vádként fogalmazódjék meg, hanem nagyon is régi keletű. Jól tudjuk, hogy a középkorban például az volt az általános vélemény, hogy éljenek csak a papok, vagy éljenek még inkább a szerzetesek a kolostorokban olyan életet, amilyet kell, amilyen a Biblia szerinti, amilyen a Jézus szerinti, Isten szerinti. Ők megtehetik, őket függetlenítjük a mindennapi élettől, nekik megadjuk az adót, felépítjük a kolostort, felépítjük a templomokat, ők ott éljenek Istennek tetsző életet, és imádkozzanak értünk, akik a mindennapi életben küszködünk, akár földesúrként, akár jobbágyként, akár katonaként, akár királyként engedjük az életünket, és ők járjanak közbe értünk az Úristennél, ők, akik neki tetsző életet élnek, értünk, akik a mindennapi élet sarában tapossuk az életet, a harcot és a küzdelmet, ők éljenek Isten tetsző életet, mi pedig éljük a attól távol lévő mindennapi világi életet. Igen, és hát ez a gondolat szelidül azzá, amit az előbb már mondtunk, hogy ma körülbelül így hangzik, hogy jó annak, aki Jézus szerint életet élhet, de nekem nincsen erre módom. És lám, amikor Pál apostolnak például a korintusi gyülekezethez írt levelét olvassuk, esetleg olvassák mások is, akkor azt gondolhatják, hogy hát igazuk van, hiszen Pál apostol, minthogyha olyan dolgokról írna, amelyek nem illeszthetők be a mindennapi életbe, hanem amelyek abba a kategóriába tartoznak, amit az előbb már megfogalmaztunk, hogy megtarthatatlan, kivitelezhetetlen, hiszen valami a földtől emelkedett, elrugaszkodott, föld felett járó életforma az, amelyet ő prédikál, amelyet hirdet, amelyet elvár azoktól, akik Jézus követőivé akarnak lenni. Mi pedig, szeretett testvéreim, éppen a Pál apostol bizonyságtételét olvasva azt mondhatjuk, hogy dehogy nem Pál apostol tisztában volt azzal a valósággal, amiben élnie kellett neki is és a kortársainak, az első keresztény gyülekezetek tagjainak, tisztában volt azzal, hogy mi van a hétköznapi életben, ha kilép az otthonából az ember, hogyha a város közéletében részt vesz, tisztában volt azzal, hogy milyen a római birodalom alattvalójaként élni, tisztában volt a társadalmi különbségekkel is, hiszen forgolódott ő előkelők között is, és jól ismerte a rabszolgákat is. Úton volt nagyon sokszor, tehát sok felületen érintkezett a mindennapi élettel, és nagyon jól tudta Pál apostol, hogy ez a világ, amelyben ők akkor éltek, ez egyáltalán nem tökéletes világ, nem olyan, amelyik békén hagyja az embert, és egyáltalán nem egyszerű világ, nem egyszerű viszonyok között éltek az első keresztény gyülekezetek tagjai, sőt, nagyon jól tudta, hogy minél komolyabban vette valaki azt, hogy ő Jézus követője, minél komolyabban vette valaki magát Jézust, annál kevésbé volt tökéletes az ő számára a világ, annál kevésbé volt egyszer az ő számára a világ, hanem nagyon sok kérdése támadt, és ezeket a kérdéseiket a korintusiak is megfogalmazták és megírták az apostolnak, ő pedig ezekre a kérdésekre, a mindennapi életből vett kérdésekre is igyekszik válaszolni a válasz levelében. És egyáltalán nem úgy ír az apostol, mint aki csupán az elvont kérdésekkel, az elméleti kérdésekkel, a nem hétköznapi kérdésekkel foglalkozik, hanem igenis igyekszik válaszolni az igencsak feszítő, gyakorlati, a mindennapi, a hétköznapi életnek a gyakorlati kérdéseire is. Ezekre a kérdésekre, amiket tehát megírtak a korintusiak, ezekre a kérdésekre tételesen is válaszol. Mi csak részletet hallottunk most ebből a gondolatsorból, a válaszaiból, de érdemes elolvasni, hogy tételesen válaszol a házassággal kapcsolatos, a családdal kapcsolatos kérdésekre, a hivatással kapcsolatos kérdésekre, és ahogyan mi is hallottuk most, azzal a társadalmi kérdéssel is, amely nyilván az egyes embernek nagyon-nagyon fontos volt, a rabszolgaságnak a kérdésére is, és azokra a kérdésekre, hogy akkor most mit tegyünk? Mire törekedjünk? Mi legyen a célunk? Mi az, amit egyénileg, vagy egy családként, vagy egy gyülekezet közösségeként nekünk munkálnunk kell? Mi az, amifelé törekednünk kell? Ezekre Pál apostol azt válaszolja, ahogyan most hallottuk, hogy maradjon meg kiki úgy, ahogyan az Úr elhívta a családjában, a házasságában, a munkájában, a hivatásában, és abban a társadalmi állásban is, amelyben van. Nyilván a rabszolgaságot azért emelte ki, hiszen a legmélyebb pontján a társadalomnak joga vetődött fel az emberekben a kérdés, hogy ez az embertelen állapot, ez megtartandó-e, vagy pedig küzdeni kell azért, hogy abból felemelkedjen, kiemelkedjen az, aki megértette már nem csak azt, hogy ő a többi emberrel egyenlő, hanem hogy ő kiválasztotja az Úristennek, hogy ő érte Jézus vérét áldozta a kereszten. Pál apostol ezekre tehát azt válaszolja, hogy maradjatok úgy, ahogyan vagytok, abban a világban, abban a valóságban, amelyben éltek, és aztán a textusként felolvasott mondatban, amely úgy hangzik, hogy Áron vétettetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái, rávilágít arra a másik valóságra, amelyben Jézus követői éltek és élhettek, és amely valóságot viszont a kívülállók nem ismertek. Megfordult tehát az a vád, amelyet bevezetőben említettünk, hogy a keresztények sokszor, mintha nem ebben a világban élnének, éppen fordítva történik, a keresztények nagyon is jól tudják, Pál apostol gyakorlatiassága mutatja, hogy mi az a környezet, mi az a valóság, amiben élnek, de látják azt a másik valóságot is, amelyet éppen, hogy Jézus hozott el ebbe a világba, és amelyet megad azoknak, akik őt szívükbe fogadják, és követőivé lesznek. Ez a valóság pedig az, hogy Jézus a vérét ontotta azért, és a vére árán vette meg a követőit, a gyermekeit, a bűnnek és a halálnak a rabságából. Jézus a vére árán, az élete árán vette meg az övéit az életnek a szabadságára. Ezért írhatja az apostol, hogy akit Jézus felszabadított, azt a társadalmi állása szerint rabszolga is nem számít, mert az életre Jézus már megváltotta, és fordítva is igaz, lehet valaki szabad ember, lehet valaki gazdag ember, vagy hatalmas, vagy a többiek fölött álló minden tekintetben mégis rabszolgája, éppen hogy az őt körülvevő valóságnak és a saját életének, hogyha Jézus nem szabadította meg még a halál és a bűn rabságából. És amikor arra hivatkozik tehát az apostol, hogy ne törekedjen, aki rabszolgasorsban él, és Jézus követője, ne törekedjen arra, hogy bármi áron, vagy minden áron felszabadulhasson, hiszen az a valóság, amelyik a szívében él, az fontosabb, mint az a körülmény, amiben él, akkor ezzel a textussal azt hangsúlyozza, hogyha valaki annak a vágyának a rabjává lesz, hogy ő csak akkor élhet teljes életet, csak akkor lesz elfogadható, hogy jó az élete, hogyha meg tudja változtatni a körülményeket, arra hívja fel a figyelmet, hogy ez nem így van, mert akkor kapta már meg a teljes életet, amikor Jézust a szívébe fogadtam. És ezért így érthetjük a textusként olvasott verset, hogy ne legyetek emberek rabszolgái, ne legyetek még a saját magatok rabszolgái sem, saját vágyaitoknak, saját terveiteknek, saját céljaitoknak a rabszolgáivá se legyetek, hiszen Jézus már abban a valóságban éltet benneteket, amely igazán fontos. Szeretett testvéreim, másodszor pedig azt mondhatjuk el, hogy Pál apostol nagyon jól tudta, és erre hívja fel mindenkor keresztjének a figyelmét, hogy a körülöttünk lévő valóság az változékony, és változik is. Változnak a közelkölcsök, változik a közfelfogás, változik még akár vidékenként, tartományonként, városonként, falvanként is az, hogy mit gondol jónak az ott élőknek a közössége, vagy az, aki ott parancsol, aki ott gyakorolja hatalmat, aki ott viseli a fegyvert. A körülöttünk lévő világ változik tehát, és ezért téved az, és hibázik az, aki élete fő törekvésének azt tartja, hogy neki meg kell változtatnia a maga körül lévő valóságot, a maga körül lévő világot. Változik, téved az, aki azt gondolja, hogy a külső körülmények megváltoztatása lenne volna az ő életének a fő hivatása, pedig gondoljunk bele, hogy hányszor látjuk ezt másokon is, de magunkban is, hogy azt gondoljuk, ez a gondolatainak a hajtórugója, a motorja, hogy már pedig én nem nyugszom addig, amíg ezt vagy azt, a körülményét az életemnek, vagy a közösségnek, amiben élek, meg nem változtatom, mert akkor biztosan jobb lesz majd nekem, jobb lesz majd nekünk, és jobb lesz majd másoknak is. És hányszor csalódott az ember abban, amikor sikerült megváltoztatni ezt vagy azt a körülményt, vagy akár forradalmak útján egész társadalmi rendeket sikerült megváltoztatni, tehát a külső világot, azt a már sokszor emlegetett mindennapi valóságot sikerült megváltoztatni, és közben pedig az ember belül nem változott meg, hanem ugyanaz maradt. erre a veszélyre hívja fel a figyelmet az apostol, erről beszél, hogy élhetsz te bármilyen körülmények között, külső körülmények között, nem az az elsődleges, nem az az igazán fontos, az a kérdés, hogy belülről megváltoztál-e, az a kérdés, hogy a belső, a benned élő valóság az milyen. És ezért irányítja a figyelmet, mint mindig ő, Jézusra, hogy ő éppen ezt a belső valóságot akarja megváltoztatni azáltal, hogy szívünket, lelkünket, életünket kézbe veszi. Ezért halt meg Jézus, hogy ez a belső valóság megváltozzon, nem azért halt meg, hogy a külső körülmények megváltozzanak. Azért halt meg, hogy mi belülről megváltozhassunk. És hát ez az, valljuk meg őszintén, ami nagyon nehezen megy, már tudnék ennek a belső valóságnak a megváltoztatása. Önmagunk megváltoztatása, hiszen tele vagyunk olyan vágyakkal, olyan célokkal, olyan tervekkel, amelyek mind-mind kifelé irányulnak, hogy a másik ember, ha megváltozna, majd én megváltoztatom, mennyivel jobb lenne a kapcsolatunk, hogy a munkahelyem, vagy az ott lévő, hogy a körülöttem élő sokféle körülmények közül legalább néhányat, ha megváltoztatnék, mennyivel jobb lenne nekem, és közben pedig ezek igazán nem segítenek. Valójában akkor van értelmük a külső változásoknak is, hogyha azokat már megelőzi a belül megtörtént változás. Ez a fontos, az a valóság, amelyben Jézus akkor régen is, és ma is élteti az övéit. Mert hogyha mindig csak kívülre tekintünk, akkor könnyű másokat hibáztatnunk, másokat okolnunk, másokat szidnunk, másokat felelőssítenünk azért, hogy nem érünk jól. Hogyha pedig önmagunkba tekintünk, és meglátjuk, hogy nekünk magunknak van szükségünk változásra, akkor annál kevésbé fogunk másokat hibáztatni, annál kevésbé fogunk másokat bűnbakká megtenni, annál inkább meg fogunk elégedni az életünkkel, minél inkább elfogadjuk, elhisszük és megéljük, hogy a belső változás, a belső valóság az igazi. Nem, mondja az apostol, és a történelem is ezt bizonyítja, hogy a kettő között ne lenne összefüggés. Olyan emberek, akik belülről meg tudtak változni, akik el tudták fogadni Jézust, igenis nagy hatással lehettek társadalmi folyamatokra is akár. Korszakos dolgokat vihettek véghez. Megváltoztathatták úgy a körülményeket, hogy az sokaknak a javára vált. Nem arról van szó, hogy mindig mindenbe törődjünk bele, arról van szó, hogy meglássuk a fontossági sorrendet, hogy a belső valóság megelőzi azokat a körülményeket, amelyekben élhetünk. Jézus sem változtatta meg a társadalmi rendet, a hatalmi viszonyokat, hanem önmagát áldozta fel. A keresztényeknek neki sokszor kísértésük, hogy másokat áldozzanak fel, hogy másokban üldözzék a bűnt, hogy másokban akarják megváltoztatni a világot, miközben ők maguk inkább megmaradnának a saját addigi valóságukban. Pál apostolban is ez volt az igazi csoda, hogy a Damaszkusz úton Jézussal találkozva megértette azt, hogy nem az az ő feladata, hogy üldözze a keresztényeket és megtisztítsa a zsidó vallást ettől a szektától, hanem az az ő feladata éppen, hogy belülről megváltozzon, és ez a belső változás, ami ő benne végbe ment, azután nagyon sokaknak az üdvösségét szolgálta azzal, hogy a Jézusról szóló jó hírt hirdette, mint tudjuk végül az élete árán is. Ezért tehát, szeretett testvéreim, ez az ige, amelyik arról szól egyrészt, hogy Jézus megváltott, megvásárolt bennünket vére árán, halálból, bűnből, kárhozatból, másrészt pedig, hogy éppen ezért önmagunktól is meg akar szabadítani, adjon nekünk erőt ahhoz, hogy a mindennapi életünkben is úgy éljünk, ahogyan azt Pál apostol tanácsolja és gyakorolta is, hogy a belső változásra fontos, és a külső körülményekben ne bízzunk. Ne azoktól várjuk azt, hogy jobb lesz az életünk, de természetesen, ha lehet, akkor jobbítsuk azokat is. Legyünk a másik ember szolgálatára, legyünk a társadalom szolgálatára, az egyház, a gyülekezet szolgálatára, de mindig mindenkinél, önmagunknál és másoknál ezt a belső változást tartsuk szem előtt. Amen.